Ezékiel próféta könyvének 18. fejezetéből olvasok el pár verset, illetve egy hosszabb szakaszt, bár a mára kijelölt ige szakaszunk a 25. verstől tart, de az érthetőség és a szövegösszefüggés miatt az első 4 verset is felolvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ették az egrest, és a fiak fogavásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izrael házában. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Most olvasom a 25. verstől. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér igazságától, gonoszságot művel és meghal, azért hal meg, mert gonoszságot művelt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többi a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el többi a vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza ezt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Ritkán beszélünk Ezékiel próféta könyvéről. A perikópa rend is nagyon ritkán ad meg ide ige szakaszt, textust ebből a könyvből. Érthető módon, hiszen nem könnyen érthető és nem könnyen magyarázható Ezékiel próféta könyve. Nehéz megérteni a kortörténet ismerete nélkül, és a kortörténeti előzmények ismerete nélkül. Éppen ezért én most egy kicsit hosszabb időt töltök el azzal, hogy megpróbálom ezt az ige szakasznak egy kortörténeti hátteret felvázolni. Tudjuk, hogy Izrael első királya Saul volt, aki Dávid követett a trónon, majd az ő fia Salamon uralkodott. Amikor Salamon meghalt, akkor Izrael 2 királyságra oszlott. Az északi királyságra és a déli királyságra, Izraelre és Júdára. Több mint egy évszázaddal Ezékiel kora előtt Asszíria, az akkori nagyhatalom, legyőzte az északi királyságot, és számüzetésbe vitte a népet, ezzel véget vetve az Izrael királyságának, és Izrael számos törzse végképp eltűnt a történelem színpadáról. Később az asszír birodalmat Babilónia múlta felül, és Nabukodonozor király lett akkor leghatalmasabb uralkodója. Babilónia felemelkedése vezetett a déli országrész Júda pusztulásához és a babiloni fogsághoz. Eddig a történelmi magyarázat. Vagy mégsem? Lett volna más megoldás is? Ha belenézünk a Szentírásnak a leírásába, akkor azt látjuk, hogy a fogságra vitel 3 lépésben történt, és mindig lehetett volna más döntést hozni, mindig alakulhattak volna másképp is az események. Jósiás király, aki nagy vallási reformot, vallási megújulást hozott Izrael életében, egy csatában, amiben a Biblia tudósítása szerint nem is nagyon kellett volna részt vennie, meghal, és fia Jojakim kezd uralkodni Krisztus előtt 609-től. Ez a kor már Jeremiás próféta működésének a kora, aki a maga prófétai elhívása következtében, és mindig azt is gondolom, hogy a kor politikai légkörének a, a helyes felmérése következtében megjövendöli a fogság bekövetkeztét. Ezt le is írja egy könyvben, amit Joakim király nem csak egyszerűen elveszített, erre azért az előző királyok esetében is volt példa, hanem szándékosan darabokra tépett és elégetett. Az ő uralkodása idején, mármint Joakim uralkodása idején, Krisztus előtt 605-ben kezdődött el a babiloni fennhatóság és fogság. Először nagyon enyhe módon úgy, hogy a templomi edények egy részét elhurcolták, valamint néhány előkelő származású fiatal héber foglyot Tuszként Babilonba hurcoltak. Értjük a történetet, az üzenet nagyon világos, tartsátok be a játékszabályokat, a megegyezést, fogadjátok el az alávetettséget, és akkor mi is jól bánunk a fiaitokkal, ellenkező esetben pedig a gyerekeitek életét teszik te kockára. Joakimot, Joakim, egy betűkülönbség van a két uralkodó között, követte a trónon, és miután Joakim király fellázadt a babiloni fennhatóság ellen, Nabukodonozor büntető hadjáratot indított, és aminek következtében Krisztus előtt 597-ben bevették Jeruzsálemet, és a királyt több ezer fogollyal együtt, köztük Ezékiel próféta is ekkor került a babiloni fogságba, deportálták. Joakim király babiloni tartózkodásáról régészeti emlékek is találhatóak. Noha évtizedeket töltött fogságban, mégis az ő sorsa alakult a legkedvezőbben, egyedül ő maradt életben Júda utolsó királyai közül, sőt, 37 évvel később az a megtiszteltetés érte, hogy kiemelték őt a foglyok közül, és a rangjához méltó életet élhetett. Ezután Nabukodonozor nem változtatott az uralkodó személyén, eddig legalábbis. Most a lázadást és a megtorló hadjáratot következtében ő maga választott egy uralkodót, Sedékiás, Citkiás néven ismerik őt másképpen, aki szintén Jósiás fia volt. Megeskedte Sedékiást, és figyeljünk Izrael istenének nevére, hogy hűséges ez Babilonhoz. Citkia azonban ennek ellenére fellázadt a babiloni uralkodó ellen, és válaszul Nabukodonozor ostromgyűrűbe záratta a várost. Ugyan Jeremiás félreérthetetlenné tette az uralkodó számára, a király számára, hogy egyetlen egy út van a megmenekülésre, a teljes megadás és az isteni ítélet előtt van a meghajlás. A király azonban nem ezt az utat választotta. Ezt mondta, ezt válaszolta Jeremiásnak, félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a kádeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfolkodnak rajtam. A királyt, a fejedelmek, a közvélemény, a hamis proféták és a saját félelmei befolyásolták, és a számára nem kívánatos üzenetet nem akarta meghallani olyannyira, hogy a profétát egy emésztő gödörbe vetette. A babiloni hadsereg ostrom alá vette Jeruzsálemet, és ennek az ostromnak a 6. hónapjában áttörték a városfalat. Ugyan Citkiá is kísérete megpróbált elmenekülni, de elfogták őket, és a szíriai Librába vitték Nabukodonozor színe elé. Itt a fiai szeme itt két fiát a szeme láttára megölték. Majd őt magát megvakították, és láncra verve Babilonba vitték, ahol haláláig tartózkodott. Jeruzsálemet lerombolták, a templomot kirabolták és felgyújtották, a lakosságot pedig a legszegényebbek kivételével Babilonba hurcolták, és Júda babiloni tartomány lett. Látjuk a királyok történetéből, hogy lett volna más út is, de ehhez hallgatnia kellett volna a királyoknak Jeremiásra, Isten szavára és a Jeremiáson keresztül hangzó isteni szóra. Ugye Ezékiel a második deportáláskor kerül Babilonba, még Jeruzsálem végső pusztulása előtt. 30 éves korában kapta meg a profétai elhívását, és körülbelül Krisztus előtt 592-től 570-ig működött. Az volt a feladata, hogy a fogságban lévő izraeliták között végezzen szolgálatot, akiket az Eufrátesz egyik csatornájához, a Kébár folyóhoz telepítettek le, és hát itt kellett munkát végezniük. Ugye ekkor még nem pusztul el Jeruzsálem, és él a reménység a foglyok között, hogy nem is fog, hiszen Isten nem teheti meg, hogy a templomot porrá égessék, hogy a pogány Nabukodonozor reigázhassa Izraelt, a fogság csak átmeneti. Tehát egy ilyen, és ezt a várakozást erősítették a fogságra vitt, mind a fogságra vitt népben, mind pedig az otthon maradt népben a hamis proféták is. Ezékiel több proféciában elmondja, hogy a fogság elkerülhetetlen, és hogy Istennek a babiloni fogsággal az a szándéka, ami Jeremiás profétának a fügékről szóló látomásában már megjelenik, ebből a fogságból kerül majd ki az a mag, az a maradék, aki által újjáteremti Izraelt. Isten. Ez meg is történt, de ezt most tekintsük egy másik történetnek. Teljesen értjük a népet, akik hamis várakozásba melekült a riasztó életvalóság elől. Ezek ilyennek az volt a feladata, hogy megértesse a honfitársaival, hogy mi az oka a népükkel történt tragikus eseménynek, és hogy mi is, hogyan is tudnak ebben a ezen a helyen és ebben a helyzetben élni. Többek között téglára véste Jeruzsálem rajzát, és lejátszotta a város ostromát. Erről olvasunk a proféta, Ezékiel proféta könyvének 4. részében. Nagyon küzdelmes munkát jelentett a prófétának a fogoly judabeliekkel, nek az Isten elleni lázadását és méltatlankodását lecsendesíteni. Az a szóbeszéd terjedt el körükben, hogy valójában nem is a saját vétkeiket szenvedtek, hanem Isten apáik, őseik bűne miatt bünteti őket. És itt érkezünk el a 18. fejezetig, és tehetjük fel a kérdést, hogy de hát nem volt igazuk. A biblia kutatók a 16. fejezetet az Ószövetség legszebb, legesztétikusabb részének mondják, ahol a proféta gyönyörű költői képekkel festi le Jeruzsálem romlottságát és Isten féltő szeretetének nagyságát. Ugyanakkor, ha a legköltőibb fejezet a 16., akkor a 18. fejezetet Ezékiel proféciáinak, ige hirdetéseinek csúcspontjaként kell számon tartanunk. Ez a szakasz nem csak a proféta korára enged rálátást, hanem örök érvényű mondani valója van mindenkor embere számára, és talán így a mi számunkra is. A proféta kijelentést kapott az Úrtól. A kijelentés közvetítéséhez jó néhány irodalmi műfajt felhasznál, van ebben a szakaszban a bölcsesség irodalomhoz tartozó példabeszéd, eskü, tan, dogmavita, és Ezékiel egy a korbanra jellemző klasszikus papi jogi stílusban mondja el azt az üzenetét, amit most ebben az esetben nem látomásban kapott. Ez a közbeszéd terjed el a nép között, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak fogavásod bele. Ez egy jól ismert közmondás lehetett Izraelben, amely részint kifejezte az erkölcsi összetartozás elvét egyazon családon belül. És ez a mondás most nem csak Palesztinában maradt, hanem és nem csak a palesztinaiban maradt szegény emberek között terjedt el, vagy hangosodott fel, hanem elhangzott, hangot kapott, sőt, uralkodó vélemény lett a fogság népe között is. És újra fel kell tennünk a kérdés, hogy vajon nem volt igazuk? A fogság előtti kor történetének ismeretében nem mondhatjuk jogosan? Nem ők, hanem a hatalomban lévők a hibásak. Az ő bűneik, az ő hibás döntéseik vezettek ezekhez az eseményekhez. Másfelől viszont, nem a törvény tanítása-e, hogy Isten megmenteti az atyák vétkét a fiakban. Hiszen, jól ismerjük, a mózesi törvényekben elhangzik ez is. A valódi kérdés azonban az, hogy alkalmazható volt ez a biblikus igazság ebben a helyzetben. Ha nem, akkor a prófétának érvénytelenítenie kell Istennek egy öröknek hit törvényét, kijelentését. Én azt gondolom, hogy nagyon mai ez a probléma. Az örök isteni igazságok és a kor szükségleteinek a feszültségében már ezért kiáll is ott találta magát. De vajon az előző generációk bűnei, tévedései, hibái mentesítik-e a következő generációt az egyéni felelősség terhei alól? Ezékiel válasza, és Ezékielen keresztül Isten válasza az, hogy nem. Egyrészt a generációk erkölcsi összetartozásának törvénye továbbra is érvényben van. A szülők vétkeinek a következményei megjelennek a gyermekek életében, ha a gyermekek engedik azt. Az előző generációk nem hallották meg Isten szavát. A saját lelki ábrándképeiket kergették. Isten nem teheti meg ezt a népével, ez nem történhet meg. És ezért kell tulajdonképpen megkérdezni, hogy ti mit csináltok most ebben a helyzetben? Ti hallgattok a prófétai szóra? Különbek vagytok azoknál, akiket most vádoltok azzal, hogy miattok következtek be ezek az események? De azért mi is halljuk meg ezt a kérdést, és tegyük fel a kérdést, nem lehet, hogy egy ember, olykor egy egész generáció, a szülei, vagy a hatalmon lévők a kor áldozata. És azt gondolom, hogy ez így nagyon közel jön hozzánk ez a kérdés. És egyrészt azt kell nektek mondanom, hogy de lehet. Mert a generációk erkölcsi összetartozásának a törvénye, az egy örök törvény. A kérdésnek azonban van egy másik oldala is. Mit kezdek azzal a kicsi vagy nagy szabadságommal, ami lehetővé teszi számomra másfajta döntések meghozatalát, más típusú belső magatartás megélését, mint ahogy azt a szüleim, vagy éppen a hatalmat gyakorlók tették. Egészen a körülmények áldozatai vagyunk? Nem, mondja nagyon hangosan Ezékiel. És vannak történelmi helyzetek, amikor nagyon nagy a tét. A nép élete vagy halála Isten iránti személyes engedelmességük függvénye volt. Akik továbbra is lázadnak, meghalnak, mondja a proféta. Akik megtérnek és elfordulnak a bűnüktől, a lázadásuktól, azok élnek. Ezékiel proféciájának tulajdonképpen az első üzenete az, hogy rosszul teszitek fel a kérdést, hogy kinek a bűne miatt szenvedtek. A helyes kérdés az, hogy mi a részünk vagy feladatunk. Mi a részletek vagy feladatotok ebben a helyzetben? A nép Isten következetlenséggel vádolta. Azzal, hogy nem tesz különbséget bűnös és igaz ember között. De ezzel öntudatlanul azt mondták, hogy ők, a fogság okozói, bűnös emberek, de mi, a fogság elszenvedői, igaz emberek vagyunk. Ismerős ez a helyzet, nem? Ezer változatban előfordul. Mindig a másik hibás. Ő tett, és a gyerekeknél ezt még megmosoljuk, és megkérdezzük, hogy na jó, ki ütött másodszor? Kamaszok már nem annyira mosolygunk. Felnőtteknél pedig már egészen elkomolyodunk, és tudjuk, hogy, és feltesszük, hát, ha merjük hangosan, de inkább magunkban, hogy biztos, hogy mindig a másik a hibás. A Szentírás a felolvasott helyen beszél az igaz emberről és a bűnös emberről. Az igazról, aki mégis bűnt követ el, és a bűnösről, aki megbánja, amit tett. A valós életben azonban nem mindig ennyire tiszták és egyértelműek a határok. És a következmények sem. Például egy családi konfliktusnál mindenkinek vannak érvei. És a két vitatkozó fél között soha nem 100% és 0% az igazság aránya. Soha nem, vagy nagyon ritka esetben fordul az elő, hogy enyém a 100%-os igazság, és az övé nulla. Mert ha őszinték vagyunk, akkor a szívünk mélyén tudjuk, hogy a másiknak legalább 1, 2, 5, 10, 20, 50, és lehet, hogy 80%-ban igaza van. Csak mi görcsösen ragaszkodunk ahhoz a 20%-unkhoz. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én uram, az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok el vétkeitek, hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért hallnátok meg, Izrael háza? Mondja Ezékielen keresztül Isten szava. A héber nyelvben a megtérés, visszatérés szava a sub. Magyar nyelvben is használjuk ezt, vagy hát nem is a magyar nyelvben, de mi is ismerjük ezt a kifejezést. De a szó eredetében valami olyasmit fejez ki, mint amikor a legtöbb lazac fajtának az árral szemben kell úsznia át a kavargó vizeken, hogy eljusson az ívási helyre. Talán természeti filmekből ismerjük ezt, és sokszor látok ezt, hogy a lazacok egy darabig úsznak az árral, de amikor eljön az ívások ideje, megfordulnak, és minden akadályt legyőzve elindulnak arra a helyre, ahol tulajdonképpen ők is születtek. Gyönyörű ez a kép. Mit is jelent úszni az árral? Azt jelenti, hogy nem kitűnni, nem másnak lenni, mint a közegem. Ugyanúgy vélekedni, cselekedni, ugyanazokat a döntési sémákat használni. De akit utolér Isten szava, lehet, hogy egy igehirdetésen, de az is lehet, hogy mondjuk egy professzionális segítő kapcsolaton keresztül az megfordul, és elkezd az árral szembe úszni. Most, hogy készültem erre a szolgálatra, egy csomó ismeretet szereztem arra, hogy erre a lazacok, hogy képesek, miféle áramvonalas felépítésű a testük, de nem ez a lényeg. Hanem az a lelki igazság, ami arról beszél, hogy lehet, hogy a hajlamaim egy irányba vinnének. De mert Isten igéje a lelkiismeretemen keresztül megszólított, tudom, hogy a helyes út nem arra van, hanem pont az ellenkező irányba. És akkor arra megyek. Hogy ez az út nehezebb? Igen, kezdetben nehezebb. Aztán megerősödünk lelkileg, és ez az árral szembeni úszás lesz a valódi természetünk, mint a lazacoknak, kedves testvéreim. Biblikus nyelven ezt hívják bűnbánatnak és megtérésnek. A prófétán keresztül Isten ezt üzeni a népnek. ne a másik bűnével foglalkozzatok, a magatokéből térjetek meg, hiszen ti is olyan engedetlenek vagytok, mint azok, akiket okoltok. De ezekért ige hirdetésének van egy harmadik üzenete is. A fogság népének egy hamis Isten képe volt. Istennek, és most mindegy, hogy ki a vétkes, egy szigorú és érzéketlen arcát ismerték. Olyannak ismerték őt, mint aki nem törődik a szenvedéseinkkel. Kimondatlanul, vagy csak félig kimondva azt gondolták, hogy Istent nem érdekli, hogy az Isten se érdekli, hogy mi van velük. Ez az Isten kép azonban hamis. A szakaszunk utolsó versében ez áll, hiszen nem kívánom a halandó halálát, itt szól az én Uram az Úr, térjetek meg hát és éljetek. Izrael Istene nem az ítélet és a halál oldalán áll. Nem a nemzeti és egyéni pusztulás az ő gondolata. Ő a kegyelem és az élet oldalán áll. És arra hív, először vagy újra, hogy mi is álljunk át erre az oldalra. Lehetséges, hogy nem alapvető dolgokban kell megfordulnunk, mert az irány már jó. Csak a kis belső elhajlásainkból, energiavesztegető szokásainkból hív megtérésre. De ekkor is az élet, a teljesebb élet és a kegyelem teljesebb megtapasztalásának oldalára hív. Kedves lazac testvéreim, meghalljuk-e ma az ő megtérésre, megfordulásra hívó szavát?